Legyen ön is tudatos fogyasztó. Egy érdekes poszt kedvencétől a Facebookon vagy az Instagramon. De nem lehet, hogy inkább bújtatott reklámot lát. Kiderül a tudatos fogyasztó műsorában. Döntsön okosan, hallgassa a Trend FM-en a tudatos fogyasztót. A műsor a gazdasági versenyhivatal támogatásával készült.
Jó rádozást mindenkinek itt a Trend FM-en, a Monitor délutánban, a Tudatos Fogyasztó rovatban, és a vendégem ismét dr. Farkas András, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztője, mert hogy néhány napja, talán egy hete beszélgettünk már, ugye akkor a tudatos fogyasztás került szóba, meg a pénzügyi tudatosság, ebben kértem a véleményedet, meg a helyzetlátásodat, és akkor azt mondtuk talán a beszélgetés vége felé, főleg te mondtad azt, hogy a nyugdíj az egy külön történet, hogy ez hogy alakult át itt a három évben, hogyan gondolkozunk erről, egyetem milyen lehető vannak, átalakul a nyugdíjrendszer, hogyan kell, ezzel fejezted be, igen. És azt mondtad, hogy talán érdemes akár a katásokat is fölemlegetni majd, igen. Vagy aktuális, de talán az MNB-vel érdemes indítani, ugye?
Igen. Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyar Nemzeti Bank ismét egy komoly tanulmányt tett le az asztalra, 144 pont a fenntarthatóságért, versenyképességért, és közülük néhány pont a nyugdíjrendszer átalakításával foglalkozik, és gyakorlatilag minden pontot lehet támogatni. Tehát ez szakértői szempont is fontos dolgokat írtak le, én is egyetértek egy csomó dologgal, ami itt megjelent. Amit leginkább szeretnék kiemelni, hogy remélhetőleg az én sok-sok tanulmányom közül is valami beszivároghatott a közgondolkodásba, hogy a nyugdíj megállapítás módszerével alapvető gond van Magyarországon. Ugye tudjuk, hogy a nyugdíjszámítás az úgy történik, hogy veszik az 1988-tól a mostanáig, tehát a nyugdíjba vonulás pillanatáig eltelt időszakban szerzett kereseteinket, ebből kiszámítanak egy életpálya átlagkeresetet, és azt megszorozzák a szolgálati időnk hosszától függő nyugdíjszorzóval. Így elmondva nem is tűnik van bonyolultnak, valójában a világ egyik legkomplexebb nyugdíjszámítási módszere, de hol itt a baj? Az a baj, hogy ezt az úgynevezett életpálya átlagkeresetünket, ezt úgy kell kiszámolni, hogy a nyugdíjba vonulás évét megelőző év átlagkereseti, nemzetgazdasági átlagkereseti szintjéhez föl kell emelni a korábbi éveknek a kereseteit, ezt hívjuk a valorizációnak, értékkövetésnek, és itt van a kutya elásva, mert a valorizáció révén, hogyha nőnek az átlagbérek, a nemzetgazdasági átlagbérek, akkor minden olyan évben, amikor magas volt az előző évi nemzetgazdasági átlagkereset növekedés, akkor az adott évben megállapított nyugdíjak sokkal magasabbak lehetnek, mint a korábbi években, ugyanolyan életpálya, ugyanolyan
keresetek. Fekete-fehér, igen, nem. Erre szoktad azt írni, mindig olvaslak a blogodon is.
Gyakorlatilag elképesztő méltánytalan aránytalanságok alakulhatnak ki, csak amiatt, hogy valaki melyik évben...
December 31 vagy január 1.
Vagy január 1, így van, ez most is egy óriási. Na most az egész helyzetet még az is árnyalja, hogy milyen inflációs közegben vagyunk, mert attól meg az inflációs nyugdíjemelés majd jól bezavarja ezt az összefüggést, de a lényeg az, hogy nagyon helyesen tapint rá a Magyar Nemzeti Bank elemző gárdája, hogy ez egy alapvető probléma a magyar nyugdíjrendszerben, ezzel foglalkozni kell. Amit viszont sajnos nem írnak mellé, hogy ez az egész a nyugdíjszámítás módszerének a megváltoztatása csak akkor segít valamit, hogyha a nyugdíj emelés módszerét is megváltoztatjuk hozzá, ez meg egyelőre kimaradt az anyagból, de hát majd meglátjuk, ugye elvileg ez egy vitairat, amiről jó lenne, hogyha elindulna valami vita.
Ez először szerepel a Nemzeti Bank
tanulmányában? A nyugdíjszámítás az először szerepel, mert ez a valorizációs probléma.
Ez egy komoly lépés.
És ez mostanában, ugye az utóbbi 6-7 évben erősödött föl, amikor elindult a nemzetgazdasági átlagkeresetek növekedése Magyarországon is, és ez annak a következménye.
Ilyenkor szoktad mindig a svájci indexálást említeni, ugye?
Az a nyugdíjemelés, tehát ez most a nyugdíjszámítás, és a nyugdíjemelésnél, és azt szoktam pláne emlegetni, hogy nem elegendő csak a svájci indexálás visszahozatala, vagy ha nem is svájci, nevezzük vegyes indexálásnak, mert ugye teljesen nem mindegy, hogy most a átlagkeresetek növekedését 50%-os súllyal veszem figyelembe, vagy 30%-kal, vagy 60%-nal, de tehát különféle vegyes indexeket ki lehet számolni, hogy melyik lenne ideális a nyugdíj emeléshez, tehát ami megakadályozná, hogy a nyugdíjasok gyorsan leszakadjanak az aktív keresők táborától, mert ilyen pillanatban ez az olló, ez borzasztóan kinyílt az utóbbi 7 évben. Ezen segít az olló visszahúzásán, nem tudtam még becsukni, nem is fogja tudni, de segít segít a 13. havi nyugdíj,
meg az összes plusz
forrás,
plusz,
meg a kötelező rendkívüli emelések is segíthetnek, meg az összes többi plusz, persze ilyen volt a tavaly az elképesztő maximális.
De ez akár benne lehetne alapvetésként a rendszerben, és akkor erre lenne szükség.
Egyrészt igen, másrészt pedig a nyugdíj emelésnél, ha egy korrekciós tényezőt, az mindenképpen be kéne venni, hogy a régebben megállapított nyugdíjak, amelyeknek a vásárlóértéke rettenetesen lecsúszott ezeknek a folyamatoknak az eredményeként, azokat vissza kéne korrigálni. Így a nyugdíjszámítás és a nyugdíj karbantartás módszerét összehangolva lehetne biztosítani azt, hogy ne csúszanak le a nyugdíjasok az aktív keresőkhöz képest, tehát a nyugdíjak értéke még relatív elszegényedéshez se vezessen, vagy legalábbis ne olyan tempóban, mint eddig.
Számítás, karbantartás, majd mindjárt jön a korhatár, mert elő is sok, ezt akartam az előbb mondani, olvasom a blogodat, talán a Világgazdaságban jelent meg legutóbb egy egész oldalas cikket ugyanebben a témában. De akkor jönnek most ide a katások, jó?
Jó, a katásokkal a következő gond
az
van.
Félmillió ember Magyarországon.
Hát 450 ezerre mondják, nem tudom, hogy ebből mennyi a nem főállású katás, mert őket nem érinti ez az egész Herce-Urca, mert ők más, ők a főállásukból szerzik a nyugdíjjogosultságot, meg a egészségbiztosítási jogosultságot. Ha főállású katásokat nézzük, az feltétlenül azért kevesebben vannak 450 ezernél, de minden esetre nagyon nagy létszámú táborról van szó, és az alapgond az a katás nyugdíjvárománya, hogy a úgynevezett ellátási alap, amit a kata törvény határoz meg, az nagyon-nagyon alacsony. Idén például 108 ezer forint a katás ellátási alap, és ez számít majd be, ez az a 108 ezer forint per hó, majd a nyugdíjszámítás során.
Valahol most azt olvastam, hogy ez egy 30 ezer forintos nyugdíjnak.
Az erős túlzás,
de
igen.
Ez is megjelent.
Igen, és nagyon komoly szakértő, egy adó szakértő hölgy mondta, de még sincs igaza, mert azért erős túlzás az, mert hogyha valaki egész életében katázott volna, akkor lenne ez az eredmény, de hát csak 2012. novembertől van kata, és tömeges kata meg csak 2016-tól látható. Tehát igazán az egész életpályát nem határozza meg a katás.
Tehát ennyire nem rossz a helyzet, de rossz.
De nagyon rossz, de nagyon rossz. Ugyanis ha valakinek 108 ezer forint csak az idei ellátási alapja, miközben 200 ezer forint a minimálbér, tehát alig több, mint a minimálbér az ellátási alap, akkor a nyugdíjszámításnál kettős veszedelem, kettős kockázat fenyegeti a katást, mert egyrészt itt van ez az iszonyú alacsony vetítési alap, másrészt emiatt a nyugdíjszámítás során még a szolgálat idejét is zsugorítani kell. Például aki ma idén végig katázza 365 napot, az csak 197 napot számíthat majd be a nyugdíjszámítás során. Tehát egyrészt lenyomja a nyugdíját az, hogy alacsony a nyugdíjszámítási alap, másrészt az is lenyomja, hogy még zsugorítani kell a szolgálati idejét is. Ez csak úgy lehet megoldani, hogyha az ellátási alapot minimum fölhoznánk a mindenkori minimálbér szintjére. Most hogyan lehet fölhozni? Nyilvánvalóan emeléssel, mert a tételes adó az gyakorlatilag nem emelkedett, amióta csak van kata, ami azért közröhely, hiszen azóta különösen ilyen inflációs közegben nyilvánvalóan elértéktelenedik a katások közteher hozzájárulása.
Az az 50 ezer forint.
Az az 50 ezer forint, mert az az égvilágon semmire nem elég, tehát még a katások is nyilván tudomásul kell, hogy vegyék, hogy ezt emelni kell, mert olyan nincs, hogy évek óta egy ilyen elszabadult környezetben nem emelkedik meg a kata.
De a tudatos fogyasztó, már ebben a rovatban beszélgettünk, a tudatos katás az ezért váltott a 75 ezer befizetésre.
A 75 ezerre, és egészen idáig jól is jár, mert 2021-ig a 75 ezer forintos emelt tételes adót fizető katások ellátási alapja az meghaladta a minimálbért, de idén már először alatta marad, mert csak 179 ezer forint még az emelt összegű katásnak a vetítési alapja is. Tehát, hogyha a katával mindenképpen érdemes foglalkozni, és kell is foglalkozni.
Hát ez most a hírekben benne van.
Benne van erőteljesen. Szerintem egyáltalán nem ördögtől való megemelni a tételes adókat, azt mondja, nyilván ki kell számolni, hogy mi éri meg. Az én gyors számításon szerint, ha azt szeretnénk, hogy a jövő évi minimálbér szintjét, megint a mindenkori minimálbért kövesse a tételes
legalább
adó, azt meg kéne duplázni, már legalábbis az alapösszeget, az 50 ezer forintot, mert akkor a tételes adóval már az 50 ezer forint helyett megemelt tételes adóval elérhető a mindenkori minimálbér, majd ezt követően minden évben egyszerűen karban kéne tartani az inflációval, mind az adót, mind pedig az értékhatárt, ameddig lehet katázni. Mert az is elhangzott, hogy meg kell növelni.
A másik oldalt,
Teljesen igaz, tehát amennyivel megemeljük a tételes adót, ugyanolyan százalékos mértékben meg kéne emelni a értékhatárt is, mert nyilván nem lehet lemészárolni a legnépszerűbb adófajtát Magyarországon, aminek a népszerűsége egyáltalán nem véletlen, mert nagyon egyszerű, és le tudod egy tételre.
Nem is erről volt szó, a változtatásról volt szó.
Változtatás viszont megérett, az biztos.
Korhatár.
A korhatár az egy nagyon érdekes téma. Látszólag emelni kell a korhatárt. Azért mondom, hogy látszólag, mert Magyarországon éppen nem kell most emelni, hiszen most értünk a 65 éves korra emelési ciklus végére, tehát 10 év alatt 62-ről 65-re emelkedett a nyugdíjkorhatár. Itt többféle tényezőt figyelembe kell venni. A Nemzeti Bank azt mondja, egyébként teljesen jogosan, és az összhangban az európai modern gyakorlattal, hogy a 65 éves korban várható további élettartam hosszától kell függővé tenni a jövőben a korhatár alakulását. Ez most éppen csökken a pandémia miatt, de ugye arra nincs utalás.
Nem is kevéssel Magyarországon.
De kevéssel, viszonylag 8 hónappal csökkent eddig. Nem is fog ennél többel, és nagyon remélem, hogy ez gyorsan visszadolgozza majd a várható élettartam. Tehát a férfiak szokták felmenteni magukat azzal, hogy úgyse érem meg a nyugdíjkoromat, tehát hagyjatok engem békén a nyugdíjszélvá előtt a karékossággal. Én tudatosan arra készülök, hogy meghalok, mondja ösztönösen a férfi, noha nincsen igaza, mert az a férfi, aki már megéli a nyugdíjkorhatárát, utána még 14-15 évig él.
Átlagban.
És arra bizony föl kell ki. Átlagban, ha házasságban él, akkor még tovább, mint tudjunk. De ez valóban így van, tehát ez nem csak egy sutka, hanem igazán. Na most a korhatár emelésnek, tehát az az elve, hogy a várható további élettartamhoz kössük, az teljesen jogos, például a svájci nyugdíjrendszer is, de még rajta kívül 11 másik nyugdíjrendszer is erre épül. Viszont Magyarországon ez éppen nem időszerű. Tehát ezt a témát most bedobni, az azért nem időszerű, mert legalább 10-15 évig nem kell hozzányúlni a magyar nyugdíjkorhatárhoz, mert az elmúlt 10 évben ugye 3 évvel nőtt meg a nyugdíjkorhatár, ennyivel viszont messze nem nőtt a várható további élettartam. Tehát most lehagytuk a folyamatokat.
A teknős meg a nyúl, nem?
Így van, most nyugodtan a 65 évvel azért hosszú ideig el lehet a magyar nyugdíjrendszer, nem ez fenyegeti a fenntartatóságát. Ráadásul két dolgot nagyon erősen figyelembe kell venni. Az egyik az, hogy Magyarországon semmilyen korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség nincs, ezért nincs menekülő útvonal a férfiaknak.
Igen.
Mindjárt mondom, igen, azzal is van egy csomó gond, és arra vonatkozóan is vannak javaslatok. De lényeg az, hogy a 65 éves kor előtt egy férfi nem mehet el nyugdíjba, és az a nőse, aki nem tudja teljesíteni a nők kedvezményes nyugdíja feltételei, és ezért nagyon merev a magyar nyugdíjrendszer, és könyörtelen gyakorlatilag, mert pont abban az utolsó életében, majd a korhatár betöltés előtti utolsó életévekben, amikor a munkaerőpiaci helyzet is katasztrofális az idős emberek számára, pont akkor nem ad semmilyen kiugrási lehetőséget. A másik dolog meg, ami talán még ennél is súlyosabb, és tényleg mindenkit érint, hogy nem mindegy, hogy a nyugdíjkorhatár betöltésekor várható további élettartamról beszélünk, vagy az egészségben várható további élettartamról, mert az egészségben várható további élettartam Magyarországon az egyik legpocsékabb az egész Európai Unióba, márpedig nyilván nem az a cél, hogy csak akkor menjél nyugdíjba, amikor már beteg vagy. És ezért ezt a típusú javaslatot, ezt nagyon árnyaltan kell megvizsgálni. Az alapelv az helyes, az, hogy a korhatárhoz kell kötni, csak azt kell megvizsgálni, hogy milyen korhatárhoz és mikortól.
Hát a munkaerőpiaci helyzet is befolyásolja azt, hogy egyébként egy-egy adott kormány egy-egy adott országban hogy dönt ebben a kérdésben, nem?
Így van, és ugyan szerepel a javaslatok között, hogy meg kell növelni például a nyugdíjbónusz mértékét. A nyugdíjbónusz az a nyugdíjnövelési lehetőség, amit akkor kapunk, hogyha a nyugdíjkorhatárunk betöltése után tovább dolgozunk úgy, hogy nem kérünk nyugdíjat. Ez látszólag egy nagyon szép gondolat, hogy minél tovább dolgozzál a nyugdíjkorhatár betöltése után, és akkor sokkal több lesz a nyugdíjad, mert évi 6%-kal tudod növelni. Ha 2 évet rádolgozol, már 12%-kal, ez már szemmel látható nyugdíjnövelés. Csak hogy Magyarországon rendkívül kedvező, hogy egy pozitív hírt is mondjak, a nyugdíj melletti munkavállalásnak a közterhelése. Tehát a nyugdíj mellett állati kényelmes dolgozni olyan szempontból, hogy csak a 15%-os SZIA terheli, semmi más. És a munkáltató is szeretheti ezt a dolgot. Neki is ez direkt megtakarítás, mert a szocót se kell fizetnie. Most így természetesen a nyugdíj mellett, tehát érdemesebb a nyugdíj mellett munkát vállalni, mint az, hogy a nyugdíjat nem igénylem, és úgy dolgozok tovább, mert sokkal több kettős forrású jövedelmem lesz a nyugdíj mellett, úgyhogy ráadásul kedvezőbb a keresetem is. Ami bezavarja még a képet, és amivel szintén foglalkozni kell, én folyamatosan próbálok lobbizni azért, hogy mert teljesen idejét múlt az a 2013-ban bevezetett korlátozás, hogy aki a közszférába dolgozik, és nyugdíjba megy, akkor fölfüggesztik a nyugdíját mindaddig, amíg ő mondjuk közalkalmazott, vagy ami a legrosszabb tanárok, példa, orvosok, vagy amíg egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll, ami teljesen egy kontraproduktív dolog. Ma már, amikor kellenének a szakképzett dolgozók, hogy tovább tudjanak dolgozni, akkor teljes különösen nehéz azt elfogadni, hogy itt egy magas képzettségű és dolgozni akaró és jó állapotban lévő már nyugdíjas szakember, akinek felfüggesztik, szüneteltetik a nyugdíját addig, amíg ő mondjuk közalkalmazott vagy kormánytisztviselő. Ráadásul ott nagyon bonyolult az egész közszférában ez a kérdéskör, egy huszárvágással meg kéne szabadulni ettől a balasztól. Akkor fölszabadulna az a típusú munkaerő, magasan képzett és tapasztalt munkaerő, amelynek a felszabadítására a Magyar Nemzeti Bank a nyugdíjbónusz növelésével kívánna ösztönző erőt adni, de nem itt kell ösztönözni, mert már megvan egy nagyon erős ösztönző azzal, hogy a nyugdíj melletti munkát az nagyon kedvező feltételekkel lehet
végezni. És ez a generáció már nem nagyon akar külföldre menni dolgozni. Ez
az
is fontos.
Nem, így van.
Tehát
így van.
Ők itthon végeznének munkát.
Most például a legnagyobb veszélyek egyike, ez pont az egészségügyben van, ugye a pandémiás felmondási tilalom véget ér, és a felmondási tilalom végétől mindenki retteg az egészségügyi irányítók közül, és szerintem részben jogosan lehet félni attól, hogy nagyon sokan fölmondanak, külön, ugye nem az orvosok mondanak fel, mert ott a keresetek viszonylag magasak, rendezték
az őket,
hanem az ápoló szakdolgozói. Ugye most már ott tartunk, hogy egy szakápolónak a bére az nem, hogy nem ér el a felét az orvosoknak, mint ami a nemzetközi átlag, meg ami a normális, hanem akár egyharmad vagy 20%-nál tart.
Akkor utolsó dologként, ha már tudatos fogyasztó, szóval akkor most még egy valós probléma és megoldandó probléma az, hogy ha valaki nyugdíjba akar menni, akkor a naptárt is nézze és számoljon előtte, hogy érdemes-e van, ugye abban van a naptár évben, vagy még rá így kell húzni két-három.
Ez egy nagyon-nagyon komoly előnyt jelenthet, hogyha jól időzíti
vagy
valaki. Vagy hátrányt, hogyha rosszul időzíti. Szeretném fölírni tudatos fogyasztók figyelmét a tudatos nyugdíjba vonulás körülményeire, ugyanis ha megállapítják a nyugdíj összegét, kap egy határozatot erről valaki, akkor 15 napja van ez egy új rendelkezés arra, hogy lemondjon erről a nyugdíjról. Tehát, hogyha nem tetszik az összege, 15 napon belül lemondhat erről, és akkor úgy tekinti a nyugdíj megállapító hatóság, mint hogyha sose igényelt volna még nyugdíjat, és már másnap beadhatja az új igénylését, de úgy, hogy akkor már megválasztotta a másik időzítési napot, mert 6 hónapra visszamenőleg be lehet adni a nyugdíj igényt. Tehát lehet ezzel nagyon tudatosan odafigyelni, csak nem tudják az emberek, hogy van ilyen lehetőség.
Most már igen, nagyon szépen köszönöm, Farkas András, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztője volt itt a Trend FM. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Ez volt a Tudatos Fogyasztó. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsor a gazdasági versenyhivatal támogatásával készül.